Hát ugye Jézus Krisztus jelenése könyve elején azt ígéri, hogy boldog, aki olvassa, hallgatja, és aki megtartja, és a végén is, a 22. fejezetben ugye azt olvashatjuk, hogy boldog, aki megtartja a könyv prófétálásának a beszédeit. És ugye az első előadás elején azt elmondtam, hogy jelenése könyve négyszer tekinti át az új szövetség történetét. Tehát Jézus első és második eljövetele közötti időszakot négyszer tekinti át. Ez azért fontos, mert más szempontok szerint ugye a hét levél, a hét pecsét, és ma pedig a hét trombita szó szempontja szerint nézzük végig a két advent közötti történelmet. Ugye ezek óriási nagy léptékek, tehát most én nem is tudom végigolvasni, mert ugye a hetedik trombita szó, illetve a hét trombita szónak a végig gondolásához el lehetett olvasni akár otthon, vagy ezután is el lehet olvasni a 8. fejezet, jelenése könyve 8. fejezet 2. versétől egészen a 11. fejezet végéig. Tehát ez ugye 1-2-3-4 fejezet, és ennek a tartalmát most én röviden megpróbálom összefoglalni, úgy, hogy csak néha emelek ki a szövegből gondolatokat, mivel az időm túlságosan szoros ahhoz, hogy bőségesen minden verset elolvasva szóljak róla, de éppen beszélgettünk már korábban is arról, hogy ha esetleg van igény egy olyan jellegű bibliai beszélgetésre, ahol azokat a részleteket is, amiket most elnagyoltan, gyorsan átugrunk, ha van esetleg jövőre igény rá, akkor időközben ezekre visszatérhetünk, és beszélgetésen kötetlenül át lehet újra gondolni. Ez igény kérdése, és örömmel folytatjuk, hogyha van rá igény. Tehát a 8. fejezet 2. versével kezdődik a... Tessék csak nyugodtan, a hét trombita szóról szóló látomás a jelenések könyvnek. És ugye emlékszünk rá, kiemeltem, hogy a levél az azért levél, hét levél, mert Krisztus szólítja meg az ő követőit, mint egy levél által az első és a második eljövetele között. Ugye itt vannak a századok, első századtól végig egészen a 20. sőt, 21. századig. Aztán a pecsét, ami hitelesíti azt, hogy a láthatóvá váló kereszténységnek milyen hatása van a történelem menetére. Ugye, hogy először még, amikor Krisztus és a tanítványai itt voltak, akkor fehér volt, utána üldözöttek voltak, tehát vörös, utána megalkuvóvá lett a kereszténység a konstantinuszi fordulattal, onnantól feketének látja maga Krisztus a kereszténységet, ami látható. De közben itt a pergámumi levélben és a tiatírai levélben is már előzőleg látszik az, hogy a kereszténység a történelemben ketté válik. Az egyik egy ilyen búvópatak, nem a történelem színpadán haladó, de mindig voltak Krisztusnak igazi követői. A másik pedig, amikor feketedik a látható kereszténység, úgynevezett hivatalos, ami az állam és az egyház kapcsolatának a hivatalosságát bírja, azért feketedik és válik halott sárgává, mert olyan módon keveri össze például a Mithrász kultuszt és a Bibliát, hogy emberek, akik nem tudják a kezükbe venni a Szentírást a középkor alatt, nem tudják leleplezni sem azt a kereszténységet, amelyik el van torzulva. De a lelkiismeretük, az emberek lelke igényelné az Isten jelenlétét, de nem jutnak hozzá, mivel a Biblia is üldözötté válik a látható középkori egyház részéről. De Dániel könyve és Jézus is azonosítja ugye ezt a kereszténységet, és azért van csak 4 lovas, nem több, mert a halott sárgává, tehát Krisztus szemében hullává váló kereszténység, elég szomorú ezt így kimondani, de egy kereszténységet Krisztus úgy lát, hogy ez halott. Tehát ez egyébként a szárdiszi levélben is elhangzik ez, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy. És ezt mondja még az akkor kialakuló protestantizmusra is Krisztus. És azt mondja, hogy arra emlékezzél, hogy a reformátorok vették a Krisztust a Szentírásból, és ahogy ők vették, na te is aképpen vegyed. Most ezek csak olyan morzsák, kis morzsaszemek, egy pici visszautalás, mert ezeknek a fényében jelenik meg a hét trombita szó, a halott sárga azért ott fejeztem be, azért, mert ez megmarad a történelem végéig, a szaggatott vonallal lévő résznél azért van így jelölve, mert a látható kereszténység kap a 18. század végén egy úgynevezett halálosnak tűnő sebet, ami a történelem vége felé, de ez is már mögöttünk van, ez meggyógyul. Tehát ez a gyógyulási folyamat, ez már elkezdődött, mi már benne vagyunk ennek a halott sárga kereszténységnek a újra megelevenedésének a jelenségében, mi benne vagyunk. A hét trombita szó pedig, mivel trombita szó, a Bibliában a kürt zengés, vagy a trombita a figyelmeztetésnek, vagy a fenyítéknek a bejelentése. És a 8. fejezet, amivel kezdődik a hét trombita szó, itt csak néhány vers a bevezető látomás, itt arról szól, hogy van egy angyal egy oltárnál, és arany tömjénezőt tart. Érdekes, ez a tömjénező, ezt ne keverjük össze azzal, amit ma látunk. Hanem ha meg akarjuk érteni, akkor vissza kell utaljuk a gondolatainkat az ószövetségi templom szolgálatban lévő tömjén füstre, amelyiknek az volt a jelképe, hogy az emberek imádságait Krisztus mint közben járó, mint egy hordozza, képviseli az Atya felé. És ez a fajta közbenjárás szimbólum ennek a közbenjárás, krisztusi közbenjárásnak, és az imádkozók, az Istenhez forduló őszinte imádkozóknak a közbenjárójaként jelenik meg Krisztus, és ennek a tömjén, meg az innen jó illatként felszálló füst az, amelyik itt ábrázolva van. Viszont ennek a bevezető látomásnak a végén azt olvassuk, hogy a tömjént fogja ez az angyal, és az oltár tüzével megtölti, és leveti a földre. Ez arról szól, hogy miközben igaz emberek fordulnak az Istenhez, aközben torzul a kereszténység, ugye történelmi léptékben gondolkodik most itt jelenések könyve, és ugye mi is, és ugye, már bocsánat, nem a benzináról van most szó, hanem a történelem évszázados és évezredes menetéről, hát aztán egyszer csak ide jutottunk. De arról szól itt a folytatás, hogy fenyítékeket helyez Krisztus kilátásba. Itt nem a közbeni járásról, a tömjén füstről átkerül a hangsúly arra, hogy leveszi az oltárnak a tüzét, és leveti a földre, és itt elindulnak olyan fenyítékek, amik történelmi méretűek. Hát de hova kell a fenyíték? Oda szükséges a fenyíték, ahol torzulni kezd a kereszténység, ahonnan a forrását kezdi fenyíteni Krisztus. Mi történt az első négy trombita szónál? A 8. fejezet 6. versétől, ha elolvassuk egészen a 12-ig, ez egy nem hosszú szakasz, és elég gyorsan, pergően követik egymás után ezek a trombita szók. Ezt sem szeretném most végigolvasni, hanem már egyből az azonosításba fogok. De ha valakinek közben kérdése van, akkor megpróbálunk persze válaszolni rá. Itt csak egy példát hadd hozzak elő. Talán az első angyal trombitálását elolvasom. Lett jégeső és tűz, vérrel elegy, vetteték a földre, és a földnek harmad része megégett, és az élőfáknak harmad része megégett, és minden zöldelő fű megége. Hát most ez ilyen katasztrófa kép. Folytathatnánk tovább, a 8., 9., 10., 11. verset is olvashatnánk, és akkor egészen a 12., ahol a 4. angyal is trombitált, és olyan jellegű tömör leírású, mint egy ilyen pusztító, hatású jelenségeket, képeket fogalmaz itt meg, amit egyébként egy korabeli történetíró, Ammianus Marcellinusnak hívják ezt a korabeli történetírót, ő azonosította, aki akkor élt, ez a különös. És azonosította, hogy honnan is indult el a kereszténység romlása, Rómából. És az Ugye itt van egy évszám. Ez, ha valaki egy kicsit a történelemmel foglalkozik, ugye tudja, hogy a 476 az a római forradalomnak a bukása. És ez az első négy trombita szó igazából a Rómára támadó, pusztító, népvándorló, hát vandálok, ha lehet így mondani, de pusztító törzseknek a jelenségét csak nagyon röviden felvillanásszerűen jelzi. Ugye az első ilyen törzs volt ugye a nyugati gótok. Aztán jöttek a vandálok, ugye innen is a vandál pusztítás mai elnevezés, tehát a második volt a vandálok. A harmadik voltak a hunok, amik ugye Attila vezetésével. És a negyedik volt a germán törzs, és a germánok által pusztult el 476-ban a nyugat-római birodalom. Röviden ezt ilyen gyors egymás utánjában szeretné jelezni jelenések könyve, és mondom, egy korabeli történetről ezt azonosította. Ha nem baj, én nem is akarnék tovább itt időzni, hanem menjünk tovább az ötödik és a hatodik, nem tudom, lehet-e így tőlem látni, az ötödik és a hatodik trombita szó, az a kilencedik fejezetben van leírva. Ez pedig az úgynevezett kelet-római birodalomnak, ami ugye a Rómának volt egy keleti szárnya, ugye a konstantinápolyi kereszténység, és a keleti torzuló kereszténység számára is megengedte Krisztus a fenyítéket, mint egy a török és iszlám hódítást. Én nem tudom, hogy valaki foglalkozott-e Károli Gáspár előjáró beszédének az olvasgatásával, de ugye 1590-ben fordította le, ugye lett kiadva az egész magyar nyelvű Biblián Károli Gáspár fordításában, és ő az előjáró beszédében is már jelezte azt, hogy bizony az európai torzult kereszténység a torzulása miatt kellett, hogy elszenvedje a török és iszlám seregeknek az itt létét és nyomorgatását. Most ezeknek a török és iszlám seregeknek a pusztító munkáját, mint egy jelenlévő fenyítékét írja le Jelenések könyve 9. fejezet az 5. és a 6. trombita szó alatt. Hát ez is egy kicsit érdekes olvasmány lenne, mert olyan képeket használ, de ha valaki ezeket a képeket elkezdi úgy magában átgondolni, hogy miért, mint hogy fullánkja, mi volt ez a fullánkja. Például láttunk már ilyen törökökről szóló háborús megjelenítést, mintha tényleg ilyen fullánkos emberek lennének ezek a törökök, és ténylegesen egyébként az ilyen hadseregeknek az ilyen szemmel látható képies megjelenítését próbálja szavakba önteni még annó Jelenések könyvének az írója, János apostol. Sokan kérdezik ezt, hogy hát miért ilyen számunkra olyan lehetetlennek tűnő jelképek ezek? Olyan furcsák, és mintha mi csak úgy belemagyaráznánk ezeket a megfejtéseket. Most azért ezen, mivel sokat találkoztam ezekkel a kérdésekkel, én is magam is töprengtem ezen, hogy lehetne ezt jól megválaszolni, de egyrészt leleplezni egy ellenséges munkát úgy, hogy egy bölcs Isten egy bűnbeteg gondolkodású emberek számára is érthető módon leleplezze a gonoszságnak a történelmi terjedését, hát nem egyszerű. Mondanám azt, hogy én úgy együtt érzek a jó Istennel, hogy nehéz dolga van miattunk, mert a Biblia egyébként megfogalmazta azt is, hogy mi olyan tompa elméjűek vagyunk. Megtompultak a mi elméjünk. Ugye Jézust is, amikor megkérdezik a tanítványok, hogy miért beszélsz te példázatokban. Ugye Jézus a példázatok, ugye földi hasonlatok, képek, történetekből kiemelt igazi nagy tanulságok, és Jézus azt mondja, hogy azért beszélek velük példázatokban, mert látván nem látnak, hallván nem hallanak, és bedugják a füleiket, és nem értenek. És a szíveiket is elzárják, hogy ne értsenek. És azt mondja, megkövérdett a népnek szíve, tehát olyan jellemzést mond mi rólunk emberekről, ott fájdalmasan Krisztus, hogy az ember egy kicsit úgy elszégyeli, vagy nagyon elszégyeli magát, hogy tényleg ennyire el tud torzulni a mi emberi értelmünk. Nem a Bibliával van a baj, hanem a mi lelkünkkel és a mi elménkkel. Ez nagyon sok érdekes történetben a Biblián belül szemléltethető, de itt most megint nem állok meg. Tehát az iszlámnak a jelenlétéről beszél, és a török uralomról. Kétszer említi ezt az időszakot, Hány éves volt, hogy is tanultok történelmből? Hány éves volt ez az úgynevezett török uralom itt?
150.
Kétszer van meg itt jelenések könyvében ez a 150 éves török uralom. Kétszer. És ez a különös, hogy nem így, hogy 150 év, hanem pedig, hogy 5 hónapig. És ha valaki érti ezt, hogy a Biblián belül a proféciáknál van ez úgynevezett nagyon egyszerű nap, év, elv. Ha ezt alkalmazzuk, akkor nagyon egyszerűen az 5 hónap, tehát 5x 30, mert a bibliai proféciáknál egyszerűen csak 30-al kell a hónapot számolni, 5x 30, 150. Ilyen egyszerűen itt van. És kétszer is megtaláljuk ezt. Viszont egy nagyon különös a 6. trombita szónál, viszont ott is még tovább az iszlámnak a leírásával találkozunk. Egyébként az iszlám hatalomra jutása 1299-ben kezdődött el. 1299-ben. És egy, az 1800-as évek arról voltak híresek, az 1800-as évek első évei és évtizedei, hogy akkor kezdett terjedni a történelemben a legnagyobb mértékben a Biblia, mint könyv. Tehát terjedt, és indultak a Biblia kutató körök. Mert emberek szerették volna megérteni a Szentírásnak, különösen a profécia beteljesedéseiről szóló részeit, mert ugye történeteket ismertek. Még ha másképp nem freskókból, rajzokból, mert szinte meseszerű elbeszélésekből, hol nagyon torzultan, hol kicsit torzultan, de valamit az emberek hallottak a Bibliáról. Pontosan nem ismerték. De a proféciákat egyáltalán nem. És ezért odafordult a figyelem, és elkezdődtek ezek a profécia kutatások. És volt egy Józsiás Lich nevű profécia kutató, aki előre elmondta az 1800-as évektől, hogy valamikor a 40-es esztendőben lesz egy úgynevezett iszlám birodalom bukás. És ahogy haladt a történelem, egyre közelebb került hozzá mindenki, és erről úgy cikkeztek, meg odafigyeltek. Gondolkodók, akik nem foglalkoztak a Bibliával, azok is odafigyeltek, hogy miről beszélnek ezek. Hát Pálnak is mit mondtak az Areopágoszon? Mit akar mondani ez a csácsogó? Így mondták, hát most csácsogó. Hát szóval valaki így tekint egy Biblia magyarázat. Na, mit akarnak mondani ezek? De legalább kíváncsian valami újdonságot mondanak, hogy tényleg ez a hosszan tartó oszmán török birodalom tényleg meg fog bukni valamikor 1840-ben. Sőt, egészen pontosan elmondta, hogy ha igaz, és itt van egy úgynevezett idői profécia, ami a legizgalmasabb része ennek a 9. fejezetnek, vagyis a 6. trombita szónak, és ez így hangzik. El volt készítve egy angyal, el volt készítve, csak így hangzik az idői meghatározás, órára, napra, hónapra és esztendőre. Engedhessék meg, hogy a szöveg többi részét most én elnagyolva ne olvassam. Mert erre szeretném most a hangsúlyt tenni, és elkezdett egy profécia kutató ezen gondolkodni, hogy ha ez az iszlámról szól, ez a fejezet, az 5. és a 6. trombita szó. És hogyha ez tényleg el volt készítve, ez az egész, ugye az angyal az azt is jelenti, aki felügyeli a jelenségeket. Vagy éppen az Isten, aki engedélyt ad annak, hogy az iszlám itt legyen, de azt mondta, itt egyébként a 9. fejezetben, az az iszlám, amikor itt volt Európában, és a török seregek, nem tudom, emlékszünk-e arra, hogy mi az, amit tiszteltek. Amire tisztelettel gondoltak, és nem bántották a törökök. Nem tudom, történelem óra, most nem a Bibliám, történelem óra volt. Valamikor, tehát az említés szerintem történelem tanárok is erre tettek hajdan, mi volt az, amit az iszlám seregek és a törökök nem bántottak. Amikor jöttek is támadni, mi voltunk európai, hát önmagukat keresztények nevező, de ne felejtjük el, hogy halottságának mondja Krisztus ezt a fajta kereszténységet. Az emberek azt gondolták, hogy mi vagyunk a jó keresztények. Krisztus azt mondja, hogy nem, ez torzult kereszténység, és azért engedem meg az iszlám seregeknek az itt létét, hogy gondolkodjanak az emberek, hogy egy élő Istent keressenek, és ne pusztán a maguk eltorzult vallásosságának a babonáit. Hát ezt elég nehéz a Jóistennek az emberek számára közel vinni. Mondom, Károli Gáspár ezt megértette. Sokan megértették, nem csak ő, csak az ő neve ismertebb. És azt olvassuk egyébként itt Jelenések könyvében, megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, semmi zöldelőt, semmi élőfát. A növényzetet tisztelték. És azért ez híres volt. Nézzünk utána a történetben ennek. Na most itt egy idői proféciával találkozunk, tehát hogy a hatodik trombita szót megszólaltatja. És mit is jelent ez az el volt készítve órára, napra, hónapra, esztendőre? Most ezt a meghatározást, ha csak nap, év, elv szerint összeadjuk, akkor figyeljünk egy picit, egyszerű kis matematika. Az esztendő az a bibliai napév elv szerint 360. Tudom, hogy 365, de a Biblia kerekít ennél a számolásnál. Ugyanúgy, ahogy a hónap is, a február 28 vagy 29, meg néha 31, a Biblia 30-as számolja. És 360 az esztendő. Utána azt olvasom, most visszafele olvasom, mert ugye úgy van fölépítve ez az idő meghatározás, hogy óra, nap, hónap, esztendő. Ezt csak össze kell adni, egyszerű összeadásról van szó. Az esztendővel kezdem, mert ez a legnagyobb. Ez ugye 360. A hónap az mennyi?
30.
Akkor 360 meg 30, az 390. A nap az ugye egy nap, egy esztendő, 391 esztendő, az óra pedig, ha átszámoljuk, akkor 14-15 napnak felel meg, tehát két hét. És ezt ha összeadjuk, akkor ezt a profécia magyarázó kiszámolta, hogy a végeredmény, most itt nagyon sok összefüggés ki fog maradni, tudom, de 1449. július 27-től számolt visszafele is, meg előre is, az 1299-es esztendő egy úgynevezett báfeumi csatavesztéstől indul, és kiszámolja, hogy egészen az akkori történelmi dátum kezdőpontja az július 27 volt, és azt mondja, ha ezt összeadjuk, akkor 1840. augusztus 11-ig jutunk el. Sok részt elnagyoltam. Csak azért, hogy jól gazdálkodjak az idővel. Ha valakinek adtunk ebből az úgynevezett Nagy Küzdelem című könyvből, ami ingyenes volt, lehet, hogy még egy darab majd lesz nálam, ha nem most, akkor a következő alkalommal. De lehet, hogy a másik táskámba maradt. De ez a Nagy Küzdelem című könyv is egyébként ezt az időpontot egy kicsit többet, de részletesebben kibontja, mint ahogy most én, de elemzi. Tehát ezt nem én találom ki, ez már 140-50 évvel ezelőtt világos volt a bibliakutatók körében, csak közben lett felejtve, meg nem lett megtanítva az embereknek. És a különlegessége az ennek, hogy ha a történelemben megnézzük, akkor valóban, akkor vették az európai nagyhatalmak gyámság alá az oszmán török birodalmat, mert a törökök összevesztek az egyiptomi pasával. És a török szultán segítséget kért az európai vezetőktől, és ezt kihasználták az európai vezetők, és hát nem úgy nyújtottak segítséget, ahogy ő szerette volna, mert nem akarták, hogy az uralom tovább növekedjen, hanem gyámság alá vették. Gyakorlatilag behódoltatták. És ez 1840. augusztus 11-ére esett. A különlegesség ennek a napnak az volt, hogy világszenzáció lett. Tehát akkor erre az egész világ felfigyelt. Csak talán azt kérdezhetné valaki, hogy jó, de ezt miért nem kürtölték jobban világgá? Hiszen ez volt a Bibliában az egyetlen egy napra pontos profécia. Az összes többi úgynevezett idői profécia az csak esztendőre volt pontos. Egy évre pontos. Például Jézus fellépését, mert a születési dátumát ugye tisztáztuk még korábban, hogy nem mondja meg a Biblia, a fellépéséről viszont egy évre pontosat megad, amire úgy gondoltak még a korabeli Biblia magyarázók, hogy a zsidók egy kezükön, vagy hát a kezükön, újjukon tudták kiszámolni, hogy Krisztus mikor fog, mint tanító, föllépni. Melyik esztendőben? És akkor lépett fel. A hónapot, napot ott nem adta meg. Viszont ennél az iszlám hanyatlásnál, gyámság alá vételnél, bukásnál viszont érdekes, megadja a napra pontos proféciát, ami külön kérdés, hogy vajon miért pont itt? Miért pont Ennek a dátumát adja meg a Biblia. Miért? Hát nagyon egyszerű, isteni bölcsesség van benne, amit mi emberek is itt most meg tudunk érteni. Nem minden isteni bölcsességet tudunk megérteni, de ezt most igen. Hát azért, mert hogyha a Jóisten valamire föl akarja hívni az emberek figyelmét, akkor ő ad egy gongüdést, és ez a 1840. augusztus 11-i dátum, tehát az oszmán törökbirodalomnak a hanyatlása és bukása, gyámság alá vétele, ez már ugye akkor már volt újságírás, megnézhetjük esetleg interneten, akkor már erről bőven cikkeztek, hogy hát van itt egy bibliakutató csoport, amelyik ezt előre megmondta. És ez egy világszenzációvá vált ez a dátum, és annak a beteljesedése. De miért? Azért, mert közeledett az a különös esemény, amit itt találunk, ugye itt van ez az 391 év 15 nap, ugye itt van 1299, 1449, itt a 150 év, ugye kétszer van leírva a 9. fejezet első felében, 391, 15 nap, 1840 esik, azért, mert a Bibliának a leghosszabb és legnagyobb ívű idői proféciája következik 4 évre rá. Nem az iszlám bukás volt a fontos. Azáltal az Isten csak adott egy gongütést, hogy emberek, figyelem, a proféciák teljesednek. És egy 4 évre rá a leghosszabb 2300 éves profécia, ami Dániel 8.14-ben van, ennek a beteljesedését írja le Jelenések könyvének a 10. fejezete. Ez a fejezet. Összefüggés. Tehát Dániel és Jelenések könyve gyönyörűen egymást kiegészíti, magyarázza, amit az egyik állít, azt a másik folytatja. Amit az egyik félbehagy, a másik kiegészíti, gyönyörű összhang van Dániel és Jelenések könyve között. Miről szól a 10. fejezet? És azért van kiemelve ez is. Itt is elmondtuk a múltkori Jelenések könyv előadás, ugye 4 héttel ezelőtt volt, hogy itt van egy kiemelés az úgynevezett 144 ezerről. Itt is van egy kiemelés, amikor a Biblia odaér és megáll, és kinagyítja a történelemnek ezt a szakaszát, és felnagyítva azt mondja, hogy most ebbe egy kicsit nézzünk bele mélyebben. Ennyi történik. Ide egy kicsit mélyebb betekintést enged a 10. fejezet. Miért mondom ezt? Azért, mert ha megnézzük a 10. fejezetet, akkor ott nincs szó arról, hogy most 6. vagy 7. vagy 8. trombita szó, hanem akkor azt mondja, hogy láttam egy másik erős angyalt az égből leszállni, aki a felhőbe volt öltözve, és leír egy ilyen fenséges lényt, aki igazából felismerhetően az angyal nem föltétlenül csak az az angyal, akit a Biblia angyalnak nevez, akik úgymond az Isten mellett akár az emberért szolgáló lények, hanem itt egy olyan angelosról van szó, aki Krisztus, aki az Atya küldötte, az Atya angyala. Mert az angelos annyit jelent, hogy követ küldött, az Atya küldöttje. És itt a jobb kezében volt egy megnyitott, a görög szöveg úgy hangzik pontosan, hogy egy megnyitott könyvecske, és különös, hogy miféle megnyitott könyvecskéről lehet szó a 10. fejezetben, ha valaki végigolvassa az egész Ószövetséget, mert ugye addig az Ószövetség volt egységes iratgyűjtemény, Jelenések könyve éppen itt születik, ahol most János apostol éli és látja ezeket a jelenségeket, amiről mi most 2000 év múltával beszélünk, akkor még ez a Jelenések könyve nem tartozott, illetve akkor született, és onnantól tartozott az egységes iratgyűjtemény közé. És csak azért mondom el, hogy az Ószövetség iratgyűjteményeket, illetve a profétikus könyveket, ha elolvassuk, akkor egyetlen egynél találkozunk egy érdekes meghatározással, Dániel könyvénél, amikor azt mondja, hogy zárd be, és pecsételt be a könyvet, mert majd tudakozzák sokan, és azt mondja, ez egy sok napra való, azt mondja, ez az utolsó időkre szól, a végső időre szól az a látomás, amit itt olvastunk, kis összefüggést szeretnék mutatni. Tehát a 2300 évről maga Dániel, aki nem értette, hogy miről szól, amikor látta, még akkor nem értette, de tudakozta. És erre mondta neki ott A 8. fejezetben az angyal, aki azt mondja, most jöttem, hogy értelemre tanítsalak, mert ő esedezett, imádkozott, és azt mondja, hogy esedezésed kezdetén egy szózat támadt a mennyben, és én most azért jöttem, hogy ezt elmagyarázzam neked, ami téged foglalkoztat. És elmagyarázza, hogy ez a profécia ez az utolsó időre szól, ez nem az ő népének a fogságáról szól, hanem ez a történelem végső eseményeinek egy nagy eseményéről szól, és ezt a nagy eseményt rögtön ki is mondom, hogy mi ez a nagy esemény. 10. fejezetnél járunk tehát Jelenések könyvében. Itt van az angyal, vagyis Krisztus kezében egy megnyitott könyvecske. Tehát egyetlen egy bezárt könyvecske volt Dániel könyve, mert mindegy 12 fejezet, nem vastag, tehát könyvecskének lehet talán nevezni. És megnyílik, és amikor megnyílik ez a könyvecske, akkor azt olvassuk, hogy valami mennydörgésszerű szózatot hallott János apostol, amit le akart írni, de azt hallotta, hogy ezeket ne írja meg. És az angyal, akit láttam a tengerén és a földön, felemelte a kezét az égre, és megesküdött arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, a földet és a benne valókat. Különös, hogy a teremtésre, és azáltal a 4. parancsolat magyarázati részére is visszautal ez a rész. És azt mondja, hogy idő, megesküszik valamire, hogy idő többé nem lesz. Kicsit vakarhatjuk a fejünket, hogy mi jelent ez a különös meghatározás, hogy idő többet nem lesz. Hát azóta is tudjuk mérni az időt, tudjuk, hogy este van, reggel van, mondjuk, hogy idő pedig nem lesz. Furcsa a meghatározás, és az ember elkezd gondolkodni, hogy mit jelenthet, és arra jutunk, most ugye nem akarok hosszan itt kifejteni, az a görög szó szerepel, hogy kronosz. Nem az óra számolása szűnik meg, meg nem az, hogy időtlenség lesz, hanem kronológiai, tehát profétikus, kronológiai idő többet nem jelenik meg az Isten szájából. Ez az utolsó, ez a leghosszabb, és mert ugye hát itt látjuk, hogy tele van évszámokkal számolható eseményekkel, ezek mind a profécia alapján lettek odaírva, és valóságban mind teljesedtek. És azt mondja, a leghosszabb és a legutolsó ez, de azt mondja, ezután, 1844 után én idői kijelentés, mintha Krisztus azt mondja, hogy tőlem kronológiai idői kijelentés többet nem lesz. Ez az utolsó. Miért fontos ez? Mert például eljön a 2000-es esztendő, vagy a 2012. december 12, vagy milyeneket. És ugye jönnek elő ezek a különböző profécia magyarázatok, hogy majd itt a világ vége. Hát persze, de aki ismeri Krisztusnak az esküvését, hogy tőle idői kijelentés nem származik, az mind nyugodtan a lelkében tudja, hogy ezek az úgynevezett idői bejelentések, ezek hamisak. Mert Krisztus megesküdött, hogy őtőle ilyen nem lesz. Ilyen egyszerű. És hétköznapi valóságá válik az a fajta krisztusi esküvés. Mert tudjuk, hogy ha ő megesküdött erre, akkor egyéb ilyen idői bejelentések csak egy ellenséges, ugye sátáni magyarázatoktól származhatnak. Ez nem bonyolult, de fontos, mert védelmet ad a profécia értelmezések komolyan vevői számára. Hogy nem kell megrémülnünk, hogy jaj, tényleg, hát itt ezt mondták, meg azt mondták. Nem, Krisztus mondta. És Krisztus az, aki, ha úgy tetszik, a többség, mert mindig az emberek a többségre akarnak hallgatni, én meg azt mondom, hogy Krisztus a többség. Még akkor is, ha egyedül van. Akkor is jó a többség. Mert ő az, aki nem tud hazudni, és nem fog hazudni. Lényéből fakadóan nem tud hazudni. Mert amit mond, az meg lesz. Amit ő mond, az ő előáll. De ő az erkölcsi tisztosságából teszi ezt. Na most, ez azért érdekes, mert erre a 1844-es időszakra szerette volna tehát fölhívni a figyelmet az 1840-es iszlámbukás. De mi történt 1844-ben? Leírja képiesen itt a 10. fejezet. Azt írja le a 10. fejezet, hogy János apostol, mint egy képiesen, mint egy a Krisztussal való társalgás közben, azt mondja neki Krisztus, hogy menj el, és vedd el azt a megnyitott könyvecskét, amely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Szóval elmentem azért az angyalhoz, mondtam neki, hogy add nékem azt a könyvecskét, ugye jelképes a cselekmény. Hát ugye nem szoktunk mi könyvet enni, Na de itt azért jelképes, mert egy könyvet megenni, az mit jelent? Azt jelenti, hogy elolvasom, átgondolom, meg akarom érteni, meg akarom fejteni, azonosítani, akarom a benne lévőket, érteni akarom. Azt jelenti megenni a könyvet. Átrágom magam, köszönöm, jó, átrágom magam rajta, így van. Mert egyszer magamével akarom tenni annak a könyvnek a tartalmát. És ugye Dániel könyve, hát kutatás tárgya volt az 1800-as évek elejétől fogva, és amikor megértették ennek a Dániel 8-14-nek az 1844-ben való lejárat idejét, arra minden akkori őszinte Krisztus váró azt mondta, hogy akkor jön el Krisztus. Aki, ha valakit szeretek, nagyon egyszerű kép, életszerűen egyszerű és életszerű. Ha én valakit szeretek, aki azt mondja, hogy jövök hozzád, és egyszer csak vélem fölfedezni, hogy mikor jön el, hát 1844-ben el fog jönni. És még előtte, hát 40-re láttuk, hogy teljesedik a profécia, akkor 44-ben is teljesedni fog. És 44-ben valamikor el fog jönni Krisztus. Most, ha valaki szeret valakit, és várja, hogy eljöjjön, az édes dolog. Ha valakit szeretek, és várom, hogy jöjjön, az egy édes dolog. És ha nem jön el, hát az elég keserűs. Erről szól itt. Pontosan erről szól. Azt mondja, elmentem, adnékem azt a könyvecskét, mondanékem, vedd el és edd meg. És megkeseríti ott a gyomrodat. Most figyeljünk az egész képre. Ezt János apostol még itt az első század végén élve képiesen megéli, hogy itt mi lesz. Értjük ezt? Azt mondja, hogy meg fogják élni a Krisztusvárók azt, hogy a megnyitott Dániel könyvecskén átrágják magukat, majd adok ennél a szóhasználatnál, és az édes lesz a szájukban, mert hirdetni fogják, hogy az a Krisztus, akit mindig is vártunk és szeretünk, vissza fog jönni. De nem jön vissza. És ez Krisztus előre tudta, hogy öröm lesz az üzenet, de mikor eltelik 1844, és ő nem jön vissza, bizony megkeseríti a gyomrukat. Tehát előre leírta a jelenséget. És ez van itt leírva. És azt mondja, elvettem a könyvecskét az angyal kezéből, és megettem azt, és az én számban olyan édes volt, mint a méz, és mikor megettem, azt megkeserültött az én gyomrom. És mondta nékem, ismét profétálnod kell néked. Hát mit csinált ez a mozgalom? Itt említettem egy nevet, Ózsiás Vics nevét, de mondhatnék más neveket is. Azért nem akarok sok nevet mondani, úgyis elfelejtjük meg, nem is ez a lényeg. Ott van ennek a Nagy Küzdelem című könyvnek a leírásában a sok név, ott meg tudjuk jegyezni őket. Hogy kik voltak. Például Miller Vilmos. Ő is egy híres profécia kutató és magyarázó volt, aki katona volt, rendőr volt, aztán farmer lett, és 50 évesen kezdett el a bibliai felismeréseit meghívásra elkezdte hirdetni. Addig meg csúfolt mindenféle papot, meg prédikátort. Gúnytűzött belőlük, mert értelmes ember volt, és kipellengerezte az ő ellenmondásaikat. És amikor ő maga kézbe vette a Bibliát, akkor meg rájött, hogy hát itt komolyabb dolgok vannak, mint hogy ő ezt gúnyolja, és őt is megszólította az a szentírás, aminek a kutatása nyomán ő is ezeknek az eseményeknek az átélője volt, sok más névvel együtt. És így születik meg ugye az a Krisztust váró mozgalom, amelyik a legkülönbözőbb, az akkor lévő legkülönbözőbb egyház felekezetek biblia kutatóiból egy mozgalom jött létre. Egy adventet, Krisztus második eljövetelét váró mozgalom jött létre. Nem, ők nem akartak egyházat alapítani. Látták, hogy minden egyház eltorzul, eszük ágában nem volt egyházat alapítani, hanem azt gondolták, hogy hát Krisztus visszajövetele a legszebb esemény, amit ez a világ élhet. Hát ha itt az volt a legszebb esemény, amit az Ak Simeonnak, azt mondja, hogy most már nyugodtan szállok a sírba, mert látták szemeim a te üdvösségedet. Mondja, és nem is hallotta még Jézust felnőttként tanítani. De már olyan öreg volt, hogy azt már ugye nem tudta megélni, de azt mondja, hogy nyugodtan halok meg, mert láttam azt, aki az üdvösség hozója. Na ugyanaz a Krisztus, aki itt gyermekként és kereszthalál elszenvedőjeként, valóságos történelmi személyként itt volt, és megígérte, hogy neki lesz egy dicsőséges visszajövetele, itt ők azt várták. De leírja, hogy öröm lesz, először a hír, de utána csalódás lesz, keserű lesz, mert nem jön el. És utána de azt mondja a folytatásban, hogy ismét profétálnod kell néked. Eddig is profétált? Igen. Csalódást is okozott nekik. Voltak, akik úgy érezték, hogy a világ hitetőjévé váltak. Hiszen olyat jelentettek be a világ számára, hogy eljön Krisztus, holott nem jött el. De vakarták a fejüket, bocsánat, hogy képiesen mondom, és killódtak a lelkükben, hogy mit számoltunk el, és akárhogy akármit számoltak utána, azt mondták, hogy ez a dátum, ez áll. Ez nem jön ki másképp. És csak valaki, aki úgy ment egy imádkozó csoporthoz, és úgy eszébe jutott, hogy hú, hát itt mi, megvan, miben tévedtünk. Megvan. Hát abban tévedtünk, hogy itt nem visszajön Krisztus, hanem nem tudom, ki az, aki foglalkozott egy másik szép összefüggést, ide kell csatoljak, az Ószövetségben lévő zsidó ünnepkörrel, ki az, aki foglalkozott már? Végig tudnánk-e sorolni, hogy az Ószövetségben a zsidók ezeket az évenként újra ismétlődő ünnepeket milyen módon ünnepelték egymás után, mert ezt nem ők találták ki. Ezeket az ünnepeket maga az Isten ajándékozta nekik, hogy legyen. Miért? Azért, mert ugye itt Krisztus eljövetele előtt, ugye nincs a táblánkon ez az idői szakasz, tehát az Ószövetség idői szakaszban, ha úgy tetszik, a zsidók vagy 1500 éven keresztül, minden évben, azért 1500-szor ünnepelni egy éven keresztül, vagy 1500-szor ismétlődő, az úgy meg tudják jegyezni, meg a gyermekeik szemmel is világos volt, mert isteni rendelkezés volt. Mózes harmadik könyvében lehetett ezeket az ünnepeket szépen elolvasni. Dátum szerint le volt írva, hogy az első hónap 14-től fogva mit, hogyan ünnepeljetek egészen a 10. hónap hanyadikáig. És összesen volt nekik 7 ünnepük. Volt az első, ezt gyorsan elmondom, a Páska. Az úgynevezett, hát ma ismert húsvét, de a mai húsvétnek meg az akkori Páskának sok köze már nincs egymáshoz. A mostani húsvét az már annyi mindennel keveredett, hogy egyszerűen nem tud az ember tiszta képet alkotni az eredeti bibliai húsvétról. Tehát ha azt meg akarjuk érteni, akkor el kell felejtenünk a mai húsvét dolgokat, és vissza kell néznünk az Ószövetségi eredeti bibliai részekhez, hogy megértsük. Vannak olyan részek, amik azért ma is megjelennek nyomokban, de keveredés van. A keveredésről most nem szólok. Hanem a Páska ünnep arról szólt, hogy Krisztusra, mint áldozati bárányra előre mutat. Tehát az Ószövetségben volt egy olyan ünnep, ami előre mutatott Krisztusra, aki meg fog halni azért, hogy az embereknek a bűnét magára véve elviselje a kárhozat halálát. Hogy az emberek érzékeljék, komolyan vehessék azt, hogy ő bűnbocsánatot akar adni. Ez egy ajándék. És senkire nem úgy akar az Isten tekinteni Krisztus által, mint bűnözőre, hanem úgy akar az Isten tekinteni minden emberre, mint bűntől szabadulni, vágyóra, mint aki bűnbocsánatot kapott. Ha kértem, ha nem. Az a bűnbocsánat az Isten részéről Krisztus keresztáldozata révén egy ajándék. Ezzel lehet élni, és lehet vele visszaélni. Nem kötelező elfogadni, de ez az ajándék, ez van. Mindenkinek van. Még az iszlám hívőknek is. Csak ők nem veszik komolyan. Esetleg mások sem. De attól van. Ezért élhet minden ember, és születhet meg erre a világra. A következő ünnep volt, hogy a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyik egy hétig tartott. És a kovásztalan kenyerek ünnepén belül volt egy úgynevezett zsengekéve meglóbálása, amelyikről a feltámadást ábrázolt, hogy Krisztus föltámad. Mi ez a kovásztalan kenyerek ünnepe, amin belül volt a zsengekéve? A kovásztalanság azt mondja, hogy ünnepeljünk a bűntelenség kovásztalanságával. Az igazi ünnep és az igazi Krisztussal való kapcsolatban nincs erjedtség, nincs kovász. Nincs, ami a romlás felé vinné ugye azt a kenyeret, vagy éppen azt a mustot, azt a szőlőlevet. Erről is lehetne még többet beszélni, mert a must és a bor között óriási különbség. Tehát az a fajta úrvacsora, ahol attól kell félni, hogy erjedtség miatt részegségig ihatja magát valaki az úrvacsora alkalmával, ott valami nagyon nem stimmel. Mert azt mondja, ünnepeljetek erjedetlenséggel és kovásztalansággal. Tehát tisztán. Tehát itt nincs szó erjedtségről. A kovásztalanság pedig arról szólt, hogy fehér volt, tiszta volt ez a Ez a Krisztus és a tanítványainak az időszaka. És azért egy hétig tartott, mert Krisztus és a tanítványai 7 éven át végezték a szolgálatukat itt a Földön, akkor még először is a zsidókért. És a 7 közben halt meg és támadt föl a Krisztus. És ezt a zsenge kévét, ezt mindig a szombat, a 7 közbelső szombat után következő napra kellett tenniük. Nem tudom, hogy tudom már most érthetően mondani. Nem dátum szerint volt, hanem ahogy lehetett az élet valóságában látni Krisztus föltámadását, ugye a 7 első napján, ugyanúgy azt mondja, hogy a szombat után következő napra kellett essen a zsenge kéve meglóbálása, ami Krisztus föltámadásának volt a előrejelzett ünnepe. Aztán jött ezután 50 napra a pünköst, amelyik a Szentlélek kiárasztása volt, ez ott az apostolok cselekedete könyvben olvasható, mert beteljesedtek. Utána jött egy nagyobb szünet, mert a történelemben is jön egy nagy szünet, és utána jött egy úgynevezett kürtzengés ünnepe az Ószövetségben, aztán következett a nagy engesztelési nap, ezt már néha szoktuk hallani, esetleg még itt a rádióban is, hogy a zsidók ünneplik az úgynevezett Jom Kippurt. Ez a nagy engesztelési nap. Hát itt is szükségünk lenne arra, hogy a Biblia szép belső tartalmába nézzünk bele, mert mindjárt itt megállok egy fél percre majd, mert nagyon fontos, és majd esetleg máskor bővebben kibontjuk, mert ez a legszebb rész a Bibliának, amire ez a Jom Kippur utal, csak nem ismeri senki szinte. Még azok sem, akiknek hivatása lenne ismerni. És a legutolsó ünnep lett a sátoros ünnep. Minden ószövetségi ünnep, amit a zsidók már időszámításunk előtt annak idején ünnepeltek, minden ószövetségi ünnepnek megvolt és megvan az új szövetségi megfelelője. Olyan, mintha onnan a vetítőgépből kivetítenék egy képet. A zsidók ismerték az előképet, mi megismerjük most a valóságot. Illetve hát most valami jelképet mondtam én is. Mert, tehát a valóságban mutatkozott meg az, hogy a zsidók számára Krisztus elrejtette az egy éven belüli ünnepekben az egész új szövetségi megváltás legnagyobb eseményeit. Gondoltuk mi ezt? Nem csak ünnepeltetett az Isten valamit a zsidókkal, hogy legyen valami vallásos elfoglaltságuk, nem, hanem olyan ünnepeket adott az Isten a zsidók számára, amiben benne volt az egész új szövetségi történelem legfontosabb eseménye az emberiség megváltása szempontjából. Nem tudom, ezt tudom érthetően mondani, ezt a mondatot. Tehát az Ószövetség egy éven belül magába foglalta az új szövetségi 2000 esztendőt, ha úgy tetszik. A megváltási terv szempontjából, tehát hangsúlyozom, a megváltási terv szempontjából. Jelenések könyve rengeteg más részletet tisztelt. Miért fontos ez? Mert ez az Ószövetség ünnepkör az egyik csalódott Krisztus várónak az eszébe jutott, hogy hát itt egy valamit nem vettünk figyelembe, hogy Krisztus nem visszajön ide, hanem most kezdi el az úgynevezett mennyei főpapi szolgálatát. És erre hívta fel a mi figyelmünket. Mi azt hittük, hogy eljön, ő nem ide jön el, hanem ha úgy tetszik, egy szolgálatváltásra hívta fel a figyelmet. Ugyanúgy, mint a zsidók számára. A zsidók mit csináltak Krisztus kereszt áldozatokor, amikor a templom kárpítja ketté hasát? Hát összevarták, aztán csinálták tovább az Ószövetséghez tartozó szolgálataikat. Nem vették komolyan, hogy a valóság ott van velük, de azt ők elpusztítják, de ragaszkodnak a hagyományos jelképes cselekményhez, és a valósággal már nem számolnak. Hát ez tragédia. Ez egy hitbeni tragédia. Ugyanígy ez történik, hogy fölhívja Krisztus a figyelmet arra, persze egy csalódáson keresztül, ami azért fontos ez a csalódás, hogy egyrészt úgynevezett rostálás legyen, hogy akik nem őszintén csatlakoztak ezekhez a profécia kutatókhoz, azok nem baj, ha lemorzsolódnak. Mert ha valaki őszintén kutatta a Bibliát, az tudja, hogy az Isten nem hazudik. Ha valaki téved, az csak én lehetek. És maradt egy körülbelül 2 milliós, Amerikában nagyjából ilyen 2 millió, amiről tudunk, kb. Egy 2 milliós Krisztusváró mozgalomból maradtak talán, vagy 50. A többiek úgy szétszélődtek. Mint amikor Krisztus halálakor a tanítványok és a rengeteg ember mind Krisztussal szembefordult és ott hagyták. És gúnyolták őt a kereszten. Több a hasonló párhuzam volt itt is. Erkölcsi. Ez egy erkölcsi bél, egy erkölcsi rosta. Hogy aki őszinte az gondolkodva kutat tovább, killódik és imádkozik és keresi az Istentől való megoldást, aki meg csak azt mondja, hát ezeknek igazuk volt 4 évvel ezelőtt is, amikor az iszlám megbukott, ezekhez érdemes csak, tehát ha hamis indítékkal, vagy félelemből, vagy valami hatalomvágyból, bármi oknál fogva csatlakoztak, hát Jézushoz nem akartak csatlakozni hatalomvágyból. Add, hogy a te jobb kezed felülüljünk, vagy bal kezed felülüljünk a te országodban. Mi akarunk lenni a két miniszter.
De nem.
Igen, ők nem gúnyolták, de nem értették. Ilyen, köszönöm szépen, ugye itt vannak finom részletek, hogy nem mindenki gúnyolta, valaki csak nem értve nem tudott mit kezdeni Krisztus kereszt áldozatával, de nem gúnyolta, valaki meg gúnyolta is. Ugye itt is voltak, akik gúnyolták, és voltak, akik egyszerűen csalódásukban az Istenhez fordultak, hogy Istenem, hát csalódtunk, de magyarázz meg miért? És ők elolvasták itt Jelenések könyvében ezt a róluk szóló részt, és rájöttek arra, hogy de hát nézzétek ide, itt van a folytatáson, ismét profétálnod kell néked, sok nép, nemzet, nyelv és király. Itt azt olvassuk a Károliban, hogy felől, de nem jó a szó. Előtt, nem felőlük kell, hanem nekik, felül, előttük, jelenlétünknek, nekik, hallják meg. Most ez a különös ebben, hogy megvan ennek a mozgalomnak a további megbízatása. És itt a 11. fejezetet még talán röviden összefoglalom, mert ez a 11. fejezet, ez a Bibliának, az Új és Új Szövetségnek a rövid összefoglalása, hogy a Bibliának mi volt a sorsa az Új Szövetségi történelemben. Ez a 11. fejezet is igazából ide lehetne beírni, hogy 10. és 11. fejezet egy közbeékelt látomás, mert még itt sincs meg a 7. trombita szó. Még itt nem jelenik meg. Itt az van leírva, hogy a történelem során az Ószövetséget és az Új Szövetséget üldözik, és azt mondja, hogy gyászruhába öltözve prófétálnak, azt mondja, 1260 napig. Ugye ez, amit már említettem, hogy 7 alkalommal van meg a Biblián belül, ez az úgynevezett 1260 év, 538-tól, amikor ugye a pápaság uralomra jut, elkezdi a királyok fejére tenni a koronát, és amikor elveszik ezt a fajta hatalmat, ugye a francia forradalom vége felé, vagy időszakában, 1798-ban ezt a hatalmát elveszik tőle, és ugye 7 alkalommal van meg a Bibliában ez 1260 év. Ezeket is érdemes végigolvasni, hát ugye nincs idő most ezeknek a végigolvasására, de egy különös jellemzés csomagot kapunk, hogyha ezeket végignézzük. És a 11. fejezetben pedig arról szól, hogy a Biblia aztán lábaira kell, az 1800-as években ténylegesen lábaira kell, és utána nem lehet bezárni már többet a Bibliát, mint az Isten szavának a terjedését. Az egy másik dolog, hogy az emberek továbbra is, hát ahogy Jézus mondta a két Emmauszi tanítványnak, hogy ó, balgatagok és resszívűek mindazok elhívésére, amit a proféták szóltak. Én ezt a párhuzamot én emberileg rakom ide, de vélem, hogy nem hiába, mert egyszerűen 1844 után is eléggé langyos az emberi profécia kutatás, pedig óriási bölcsesség és világosság van a proféciákban. Csak lenne rá időnk. Csak lenne rá időnk. Meg szánnánk rá időt. Hát azt mondja ugye Péter is a profétiai beszédről, hogy igen, biztos, és mint egy sötét helyen világító szövétnek, mint amikor hajnal csillag kér fel a szívünkben. Hát nagyon szép, képies megfogalmazással él Péter, pont a proféciákra nézve, olyan, mint egy sötétben világító lámpás. Volt például, aki azért érte túl a második világháborút csapattársaival együtt, mert elmondta a parancsnokának, hogy Hitler nem fog győzni, mert arról a Biblia tudna. És az a világbirodalmi kép, amiben hittek sokan a német tisztak közül, és mentek, mit tudom én, Oroszország felé hódítani. Volt valaki, aki ismert a bibliai proféciát, és elmagyarázta a tisztnek, hogy nézd, tudom, hogy te nem veszed komolyan, de ha azt akarod, hogy hazamenjünk, akkor ne menjünk tovább. Ha azt akarod, hogy élve maradjunk, akkor menjünk haza. Mert ez a birodalom soha nem lesz világbirodalom, mert az én Bibliám, Isten ezt tudná. Hazamentek, és utána persze minden szépen kiderült, és azok mind élve is maradtak. Néha nagyon egyszerű dolgon múlik, hogy valaki tudja a proféciákat, és megakadályoz egy értelmetlen, lelkesedő háborút. Csak egy csapat résznél. Amikor egy parancsnokon múlik néhány tíz ember élete. És az mind megmenekül. Szóval hogy vannak ezek? És hát ugye látjuk, hogy azóta meg szégyenteljes, ugye, hogy mit művelt ugye Hitler, de akkor voltak olyanok, akik ezt jelezték, hogy nem lesz belőle világbirodalom, mert arról tudna a Biblia. Más lesz itt a világbirodalom. Tehát vannak olyan zavaró események, amiket a híradások a szemünkbe nyomnak, és de ha mi tudjuk a proféciákat, akkor nem jövünk zavarba. Még akkor is, ha zavarba akarnak hozni bennünket. Mert biztos a prófétai beszél. És ha látszólag kerülő úton is, de az fog teljesedni, amit az Isten mond. Nincs időm sajnos többre. Ha lesz Biblia körünk, akkor ezeket talán tudjuk tisztázni. Hetedik utolsó trombita szóhoz érkeztünk. Még egy perc, két perc türelmet kérek szépen. Azt olvassuk, hogy a hetedik és a 11. fejezetnek a 15. versében itt van leírva, hogy a hetedik angyal is trombitált. Ugye itt le van írva, hogy első, második, tehát minden angyalnak a trombitálása le van írva. Itt van a hetedik trombita szó a 11. fejezet 15. versében, és azt írja le, hogy amikor ez az időszak elkezdődik, az, ezt a Biblia máshol is tárgyalja, itt Jelenések könyvében is, majd még később, meg a Biblia más helyein is, hogy a történelemnek szüksége van arra, hogy ki legyen értékelve, hogy igazságos legyen az isteni ítélet. Hát gondoljuk meg, hogy mennyi igazságtalanság történt a történelemben. Ezt nem tudjuk mi összeszámolni. Csak a saját életünk igazságtalanságai is, ami nekünk fáj, hát azokkal is alig bírunk. Mi van a történelem összes igazságtalanságával, ami kicsi vagy nagy mértékben, de itt van, és megvan. Akár kitisztázva, akár kitisztázatlanul. Hát erre azért időt kell szállni. És mintha a Biblia ezt jelezné, hogy itt, 1844-ben ez az úgynevezett isteni ítélet elindult. Kifogja az Isten, és elkezdte a kitisztálás. De, hát még halad a történelem. És folytatódni fog ez a kitisztázás ezután, csak előre szaladok egy nagyon-nagyon picikét, itt van 1844, itt van Krisztus második eljövetele, aminek az időpontja kérdőjel, de utána még 1000 esztendő. De ha úgy tetszik, ez az 1844-től fogva, és még Krisztus eljövetele után még 1000 esztendeig tart, ha úgy tetszik, a történelemnek a kiértékelése, hogy miért, ezt a jövő héten kedden fogom elmondani, mert egyszerűen el is ment az idő, meg hogy legyünk kíváncsiak. Ez a folytatásos izgalomkeltésnek a helyzet, valami ott lecsúszik. És mert majd a 20. fejezetben, ugye itt le is írja, hogy a Jelenések 20. fejezete tisztázza ki, most nem megyünk el odáig nyilván, meg el is fárad a figyelmünk, 20. fejezet nagyon szépen kitisztázza ezt az ezer esztendős kérdést, jövő héten erre visszatérünk még. És mi történik itt 1844-től, elnézést kérek, így visszajövök ide, amikor azt mondja, hogy az Krisztus kezéhez veszi az ő hatalmát. Egy ilyen képet használ. És ennek a végén, ennek a kis szakasznak a végén, több részt most nem olvasok el, de otthon kívánom, hogy tegyük meg, az utolsó gondolat azt mondja, a legvégső gondolat, a 19. vers, és megnyilatkozzék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lettek villámlások, és szózatok, és mennydöntés, és földindulás, és nagy égeső. Amikor ugye ezt olvassuk, hogy lettek villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás, égeső, amikor ezt a képet olvassuk, ez általában azt jelenti, hogy a mennyben rendelkeznek a földi események felől. És egy ilyen érdekes képpel, nem tudom miért, én ezt nem tudom megmagyarázni, de ez egy jellegzetes bibliai szófordulat, főleg itt jelenése könyvében, hogy amikor a mennyei világban valamiféle rendelkezéseket, intézkedéseket foganatosítanak, ami a földi dolgainkat is érintik, érdemes rá odafigyelni. Ugye hát milyen az, amikor nem tudom, volt-e valaki valami bírósági tárgyaláson, ahol ő személyesen nem volt még jelen, de az ügyét tárgyalták. Hát az idegpályáink nem ott járnak esetleg. Hát Istennek, én még nem voltam ilyen helyzetben. De amikor valakinek van egy tárgyalása, ahol tudja, hogy az ő ügye van napirenden, akkor ő felelőtlenül rohangál az életben? Vagy éppen akkor azon szorong, hogy mi lesz? Na most nyilván a szorongás szót azt szeretném teljesen elmulasztani. Mert egy tiszta igazságszolgáltatás mögött nem kell, hogy bármelyikünk szorongjon. Szorongani csak annak van oka, aki igazságtalan akar lenni. Ezt ki is mondja egyébként majd a jelenések könyve végén, hogy aki igazságtalan, az legyen igazságtalan ezután is. De aki igaz, maradjon igaz ezután is. Jelzi Krisztus, hogy igen, a történelemben ketté válik az emberiség. Ketté válik. Lesznek igazak, meg lesznek igazságtalanok. Valaki ebbe az irányba akar haladni, mások a másik irányba akarnak haladni. Erről is még fogunk szólni. Ami még érdekes, és itt fontos kiemelni, amit itt olvastam, megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben. Nem tudom, hogy emlékszünk arra, hogy amikor Mózes azt az úgynevezett földi sátort, ahol vándoroltak a zsidók, és ezt az úgynevezett szent sátort építette, azt hogyan építette? Hallott Mózes, és látott is valamit, és az Isten azt mondta neki, hogy Mózes, mindent a mennyei mintájára készíts. Az alapján készítette egy földi makettet. Itt viszont azt olvassuk jelenések könyvében, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben. Tehát, ha meg akarjuk érteni, hogy a földi makett sátorban mi volt az úgynevezett nagy engesztelési nap szolgálata, akkor megértjük, hogy a mennyben a mostani Krisztusnak mi a szolgálata. És ezt szoktam mondani, hogy itt ugye tudták azt, hogy Krisztus a bűnbocsánatot adó, megváltó. Keresztül János hogy mutatta be ott Krisztust? Íme az Istennek ama. Mi ez az ama? Ama. Általadok ismert ama bárány. Állandóan vitték a bárány áldozatot. Ama báránya. A bárányt ismeritek, az áldozati részét tudjátok. Na ő az. Ő rám mutat az a bárány, aki elveszi a világ bűneit. Itt meg arra hívja föl a figyelmet, hogy az a Krisztus, aki ott bárányként jött el, de oroszlános győzelemmel vívta ki ezt a bárányos áldozatot. Itt viszont ő, mint főpap, egyetlen egy szolgálatot végez az övéért, aminek Mózes harmadik könyvéből úgy adja meg az ige az alapját, a Biblia vers, hogy minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Itt az volt a világ számára a hatalmas üzenet, hogy emberek, kaptok bűnbocsánatot. Jó ez? Kell? Van rá igény? Van bűnbocsánatra? Valakinek igény? Valaki szeretné a hibáit rendezni? Akarja, hogy ne legyenek hibái? Vagy az Isten úgy teki? Hát jól esik nekem, hogyha akit megbántok, megbocsájt. Az mindenkinek jó. Nekem is jól esik megbocsájtani, és viszont nekem is jól esik, ha megbocsájtanak. Itt viszont azt mondja, hogy nem csak egy bűnbocsájtó Krisztusunk van, hanem olyan Krisztusunk van, aki meg is tud tisztítani minden bűntől. Na vajon ilyen emberrel találkozunk-e ma a kereszténységen belül, akik magukat kereszténynek vallják, akinek kell egy olyan Krisztus, aki minden bűntől meg tud tisztítani. Hát a kereszténység ma ebben én azt tapasztalom, hogy nem is hisz. A bűnbocsájtásban hisz. De ma nekünk olyan krisztusi szolgálatunk van, amely nem csak bűnbocsánatot tud adni, hanem az összes bűnünktől meg is tud tisztítani. És ez evangélium. A gond abban van, hogy az emberek csak bűnbocsánatot akarnak, de tisztulni nem. És itt egy erkölcsi kérdés elé állunk. Hogy bűnbocsánatot akarunk csak, vagy gyógyulni is akarunk abból, ami terhel minket. Nagyon egyszerűvé teszem ezt. De ez a ha az Ószövetségi ünnepkört visszaolvassuk, akkor megnézzük, hogy a Páska ünnep, amely ezt az ünnepet mutatja, Páska ünnep, kovásztalan kenyerek ünnepe, zsengekéve pünkösd, itt mind beteljesedett. Kürtzengés ünnepe, ugye az volt az 1840, ez volt a kürtzengés, óriási kürtzengés volt 1800-as években, mert tényleg a Biblia megszólal, és azt mondja, hogy innentől viszont a Jom Kippur nagy engesztelési nap, és erre mondja azt az ószövetségi ünnepkörben az Isten, hogy ez az ünnepek ünnepe. Erre az ünnepre mondja a Biblia, hogy ünnepek ünnepe, ez néktek. Érdekes, nem erre mondja, hogy ünnepek ünnepe. Nem a Páskára, hanem a nagy engesztelési napra mondja, hogy ez az ünnepek ünnepe. A megváltás, ha úgy tetszik, Krisztus kereszt áldozatával kezdődik, főpapi szolgálatával zárul, mert itt azt olvastuk, és átugrottam közben a 10. fejezet 7. versét, de most újra csak zárásként ismétel, illetve most hangsúlyozom, hanem a 7. angyal szavának napjaiban. Hát, hogyha olvassuk a szöveget, akkor látjuk, hogy ez a 7. angyal szavának napjai. És a 10. fejezet azt mondja, hogy a 7. angyal szavának napjaiban, mutat előre, hogy a 7. angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondta az ő szolgáinak, a profétáknak. Olyan jelentőség teljes mondat van, hogy ennek a súlyát azt kell mondjam, hogy a keresztények sokasága és a lelkészek és a papok sokasága sem érti. Ezt felelősen állítom. Nem értik. Le van írva, de nincs tartalom mögötte. Pedig egy történelmi valóságra mutat rá, amikor megnyilatkozik. Azt olvassuk, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben. Mi volt az ószövetségi templomban? A legbensőbb helyén volt ugye a Szentek Szentjében a Fridláda, és mit olvasunk? Meglátták az ő szövetségének ládája az ő templomában. Szövetségládában mi van?
Tíz
parancsolat. Na most ez az a mozgalom, amelyik azt mondta, hogy emberek, a tíz parancsolat, mint az Isten erkölcsi szeretett törvénynek a megfogalmazása érvényben van. Az innen jelent meg a történelemben. Addig ezt nem tanították, csak nagyon-nagyon-nagyon kevés ember jutott úgy hozzá a Bibliához, hogy ez nagyon-nagyon búvópatakként és nagyon ritka kivételként volt csak jelen a történelemben. Mert a fő halott sárga, a fő sodratú kereszténység ezt eltaposta. És itt, amikor a 6. pecsét is megjelenik, vagy a filadelfiai levelet olvassuk, ez mind ugyanarról szól. És ha látjuk, a legnagyobb események ehhez a vonalhoz fűződnek. A pecsétek felbontása idáig mutat, a filadelfiai levélnek, hogy a testvéri, miért pont a testvéri szeretet, mert a legkülönbözőbb egyházakból jöttek össze a bibliaokotatók testvérként. Nem azt mondták, hogy milyen egyháztag vagy, meg milyen vallású vagy, hanem azt, hogy az az ige, amelyik az Isten szájából származik, minket testvérekké formál. Teljesen mindegy, hogy honnan jöttél. Az a kérdés, hogy merre tartasz? És így születik meg az a Krisztus váró mozgalom, és felismerik, hogy a mennyben elkezdődik Krisztusnak a főpapi szolgálata, megnyilatkozik a templom, az Isten templom a mennyben, megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában. Hát hol mutatkozhat, hol nyilatkozhatna meg a templom? Földön most nincs. Mi van a templom helyén? Most mi van a... Igen, egy arab mecset. És tudjuk azt, hogy Jeruzsálem szó mit jelent? A Jeruzsálem szó az mit jelent?
Béke van.
Jeir, az annyit jelent héberül, hogy város. A shalom, azt meg ugye tudjuk, mert azt szokták mondani, hogy békesség, shalom. Ugye a zsidóknál ez a köszönés, hogy shalom. Még a magyar, még a kereszténységen belül is van olyan ág, amelyik ezt a szót nagyon szépen használja, így köszönnek, hogy békesség néktek. Jézus is így köszön, békesség néktek. Most eredetileg az Isten szándéka Jeruzsálemre az volt, hogy az legyen a békesség városa. De mivel elutasította Krisztust, ezért Krisztus azt mondta, már Dániel könyvében, hogy végig Ez a végig, ez annyit, hogy a történelem végéig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. Mert meg szokták kérdezni, mi van Jeruzsálemmel, meg a zsidókkal, meg ezzel a mecsettel, meg ezzel a templommal, mi van? Az, hogy ott semmi nem fog helyreállni. Ez Krisztus jelentette be, hogy ez a háború, ez a történelem végéig ott marad. Ott marad. Nem lesz, ugye, mert várják a zsidók megtérését, várják a jeruzsálemi templom felépítését. Krisztus szavai szerint nem lesz. Sajnos. Vagy nem sajnos, de nem lesz. Mert az emberi hozzáállást Krisztus jelzi, hogy ahol békességnek lehetne vagy kellene lennie, ott háború van. Miért? Azért, mert azt mondja, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak a gyümölcsét. Az Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam összegyűjteni a te fiaidat, mint a tyúkanyó, az ő kis csirkéit. Olyan aranyos képet használsz, így. De te nem akartad. Pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Szóval végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. Azóta van háború. Ezek Jézusi kijelentések is hétköznapi valóság. De azért a keresztények mennek Jeruzsálembe, mint egy erekje városba szépen megnézni. De a lelkükben hol van a békesség? A békesség városában nincs. És az emberek lelkében, akik békességet kívánnak, van. Csak azért mondom, hogy néha felszínesebb a kereszténység sajnos. És hiányzik az az igazi, mély valóság, ami csak abban van, amit egyébként Jelenések könyve mélyítene, de hát nem kutatjuk. Vagy nem kutatják? Mi most kutatjuk. Na most próbáltam nagyon rövid lenni, és a hangsúlyokat elhelyezni. Köszönöm szépen a figyelmet, most itt lezárnám.